Advent első vasárnapja van, ezért az első szádgyertyát már meggyújtottuk. Köszönjük, aki elkészítette a szép adventi koszorút. A mai témánk itt advent első vasárnapján, hogy hogyan tudunk teljesebb életet élni, hogyan tud az Isten világossága egyre nagyobb teret nyerni az életünkben, és egyre nagyobb hatással lenni az életünkben és életünkön keresztül. Azért is örültem ennek a bizonyságtételnek, amikor Csaba fölhívott fél extázisban, hogy az Úr munkáját engedte, hogy lássuk, hogy ő cselekszik, ő jelen van Martinkán, és akarja, mi is jelen legyünk, és mi is cselekedjünk, és hálás voltam este, amikor hazamentünk, meg amikor Csaba elmondta ezt a bizonyságtételt, megint csak elindult a hála azokért, hogy sok élvonó, akik itt dolgoztak és kitakarítottak, mi meg ott imádkoztunk, tehát tudtunk egy ilyen csapatjátékot játszani, és mindenki maga helyén tudott lenni, és ez nagyon jó dolog. Isten kegyelme ez, amikor a Isten népe össze tud kapcsolódni, és együtt tud munkálkodni. Nemrég küldtem egy levelet a gyülekezet tagjainak, és akinek e-mailje van, az olvasta is, a teljes szóról, a teljességgel kapcsolatosan. Így hangzik a Lukács evangélium 10. rész 27-es verse. Ő pedig így válaszolt: szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből, és teljes elmédből. És így folytatja, és fele barátodat, mint magadat. Azt gondolom, hogy amikor vizsgáljuk az életünket, és éljük az életünket, mi keresztény emberek, akkor többször bele kell akadjunk ebbe a akadályba, szembesülnünk kell azzal, hogy bizonyos területeken nem teljes az életünk Krisztusban. Azt gondolom, újra és újra ennek a felismerése egyrészt egy áldott dolog, másrészt meg szükséges dolog is, amikor szembesülünk ezzel. És több esetben azt látom, a személyes életemet is nézem, vagy a testvérekkel, vagy a kapcsolatomban találkozok élethelyzetekkel, hogy a fő gond leginkább a keresztény emberek életében ahhoz, hogy egy kiteljesedettebb életet érjenek, ennek a teljességnek a hiánya nyában keresendő. Amikor a szívünk megosztott, amikor megfáradtak vagyunk, amikor elhangolódtunk a Krisztussal való közösségről, amikor terheltek vagyunk, és vágyaktól zaklatottak, amikor emléké válik a lelkesedés, a szenvedély, a Krisztusért való lelkesedés, az eleven ima élet megszürkül, nehezebben tudunk imádkozni, unottabban imádkozunk, nem lelkesít bennünket, hogy lehet imádkozni. Külön öröm volt nekem a ima közösségben, jó lelkes volt, forró volt, tehát magas hőfokú volt az ima közösségünk, hála az Úrnak. Ezt élveztem, és nekem is nagyon jó volt. És nincs jelen az életünkben az a szomjúság vágy, hogy tanulmányozzuk a Bibliát, mélyebben megértsük az Istent, mélyebben megértsük Isten igéjét, hogy ne csak a betűvel találkozzon a szívünk, hanem a betű Istenével találkozzon a szívünk. Óriási különbség van a kettő között, vagy fogjuk látni. Amikor a betűvel találkozik a szívünk, vagy a betű forrásával az Istennel találkozik a szívünk, többenetes különbség a kettő között, annak a gyümölcse és hatása is az életünkre nézve, de nem csak a mi életünkre nézve, hanem azokra nézve is, akik velünk kapcsolatban vannak. Nincsenek már könnyek, nincs szenvedély. Pontosabban a szenvedély jelen van az életünkben, csak már nem az a krisztusi szenvedély, amiről szólt az életünk, amikor megismertük Krisztust, hanem keveredik valamivel, keveredik másokkal, más olcsó vágyakkal. Keresjük a kifogásokat, engedünk a sátán altató beszédének, és megosztott a szívünk. Erről többet is írtam ebben a levélben. Örömpótló pirulák jelennek meg ebben az állapotban. Az ember óhatatlan és visszafolytatlan vágya, szomjúság az öröm, hogy örüljön. Igaz? Tehát minden ember vágyakozik arra, hogy örüljön, örömet éljen meg az életében. Az öröm egyik szüksége a lelkünknek. És ha Isten azt mondja, hogy teljes szívvel, teljes lélekkel szeressük őt, akkor tudja, hogy az öröm az egy fontos dolog az életünkben. Viszont amikor nem teljesen övé a szívünk, akkor bejönnek ezek az időrabló, örömpótló szórakozások, amelyek aztán egyre nagyobb teret követelnek az életünkben, és kezdik kitölteni a szívünket. Ezen az úton azonban sajnos az ember egyre kifosztottabb, egyre zaklatottabb, egyre űzöttebbé válik, aki keresztény ember volt. Elcsigázott, erőtlen, örömtelen. És mivel az örömre meg vágyik a lelke, Ezért ezekből az örömpillulákból egyre többet szed be, és ezeknek az örömöt hozó bálványoknak elkezdi szentelni az idejét és az életét. Egy komoly vezető mondta nemrégen, megnevezve a számítógépes internetes játékot, hogy ő gyakorlatilag függő. Mondta ezt egy rakás cégvezető előtt. Tehát ilyen teljesen. És akkor még azt is elmondta, hogy havonta hány ezer forintot költ a nagy sávszélességű internetre minden szempontból, tehát hogy mobilon is legyen nagy sávszélesség, meg vonalason is legyen nagy sávszélesség, mert hát ezek a játékok akkor élvezhetőek igazán, hogyha a sávszélesség nagy. És a rakás pénzt költ az örömöt hozó bálványára. És nem csak a pénzt költi rá, hanem rengeteg időt is költ, és azért nem láttam, hogy sok embernek rezdült volna meg az arca. Tehát valószínűleg, hogy mindenkinek ott a közegben megvoltak ezek az örömpótló báványai, amelyek rengeteg pénzt emésztenek föl, és sok pénzt igényelnek. Meg hát természetesen a legdrágábbat az időt. A teljes életet át vágyunk, de kérdés az, hogy megtaláljuk-e. A örömpótló szerek akkor tudnak teret nyerni az életünkben, amikor a szívünk kiszárad és tele lesz repedésekkel. És elkezdünk szomjazni az örömre, elkezdünk szomjazni, vágyakozni a teljességre, mert tele van az életünk repedéssel. És ezekben a repedésekben, ebben a kiszáradt állapotban lépnek be ezek a pótszerek. Jön a sátának az altató beszéde, és behelyezi, és egyre nagyobb tereket talál ugye a szívben a repedések mentén, és kezdi kitölteni ezeket a repedéseket az életünkben. Miért? Mert nem teljesen az Úré a szívünk, maradnak rések, repedések az életünkben, ahova be tud lépni a gonosz ezekkel a pótszerekkel. És kezdi követelni az életünket, az életünkből egyre nagyobb teret. Egy érdekes függőségről szeretnék beszélni nektek, amely, hogyha az interneten beütitek, akkor rengeteg cikket és írást olvashattok. Komoly fejtörést okoz pszichológusoknak, vagy házassággondozóknak. Ez az internetfüggőség. Nem szeretnék most ebben a mai szolgálatban pusztán arra utalni, hogy csak ez van, és nincs más függőség, de hadd mondjam nektek, ez egy nagyon jellemző függőség, és nem csak a fiataloknál, azért mondtam, itt egy jelentős jövedelemmel rendelkező, nagy pozícióban lévő vezetőről volt szó az előbb. Azt egy tanulmány azt írja, egy ilyen kis elemzés, hogy a magyar lakosság, felnőtt lakosság 50%-a internet függő. Tehát igazán nem tudja az életét elképzelni internet nélkül. Nyilván a tanulmány mélegelni kéne, meg kell nézni, és most nem azért mondom ezt, hogy most szörnyűködjünk, de borzasztó. De azért 50% nagy szám. Lehet, te is benne vagy? Vagy én? Szóval ez egy modern függőség. Hogyan is alakulnak ki a függőségek? Jakab levelében az Isten igéje elmondja nekünk, hogy hogyan működik a függőség térnyerése a szívben, az ember személyiségében, életében. A Jakab 1.13-tól a következőt olvassuk. Senki sem mondja, Jakab 1.13-tól, senki sem mondja, amikor kísértésbe jut, az Isten kísért engem, mert az Isten a gonosztól nem kísérthető, és ő maga sem kísért senkit gonosszal. Mert mindenki saját kívánságától vonzva és csalogatva esik kísértésbe. Azután a kívánság megfogalma bűnszül, a bűn pedig kiteljesedve halált nemz. Ne tévedjetek, szeretett testvéreim, minden jó adomány és minden tökéletes ajándék onnan felülről a világosság atyától száll alá, akiben nincs változás, sem fénynek és árnyéknak változása. Azaz, az Isten jó adománya életet hoz. Az Isten nélküli vágyak, az örömpótlók pedig halált hoznak az életünkbe. Ha le akarjuk nagyon egyszerűsíteni. És mit mond Jakab? Hogy az Isten nélküli, a testből, a világból, a kultúrából kiinduló vágyak, vagy azok által gerjesztett vágyak repedéseink keresztül be tud lépni az életünkbe. A kívánság az meg tud fogadni az életünkbe, és tetté válik, és halált nemz. Tehát ezek egy törvényszerűség. De azt is mondja, az Isten a jónak a forrása. Tehát nem megfosztani akar bennünket valami jótól, hanem be akar tölteni bennünket valami jóval. A hiányt, amely ott van az életünkben, azt az Isten tudja jó dolgokkal betölteni. Mert ő ennek a forrása. Ezt mondja Jakab, és ugye mutatja ezt a körforgást. Cégvezetőknek ma komoly feltörést okoz, visszatérve ugye az internet függőségre, hogy hogyan tudják korlátok közé szorítani a munkai internet használatot. Ugyanis az emberek, akik munkahelyen dolgoznak, nagyon sok időt töltenek magánjellegű interneten végzett tevékenységgel a munkavégzés rovására. És ezért keresik a lehetőségét annak, hogy hogyan lehet korlátok közé szorítani, és a cég számára produktív tevékenységet támogatva használni az internetet. No, de hát ott van a mobil internet. Ugye, ma már akinek ugye van egy jó állása, és megvan a jövedelme hozzá, akkor annak már nem csak a kábeles internet, ami meg otthon, hanem a kütyüjén megvan a mobil internet, amit bármikor tud böngézni, tapogatni, simogatni, és tud úgy csinálni, mint a dolgozna egyébként, csak mégse. Szóval itt milliós nagyságrendű pénzekről van szó, és az informatikusoknak, magamról is tudom, nem kis fejtörést okoz, hogy hogyan lehet ezt költséghatékonyan megoldani, és hogyan lehet eszközöket felsorolkoztatni, fejleszteni arra nézve, hogy ezt valamilyen módon úgy oldjuk meg, hogy ne akadályozza a munkavégzést, de segítse az embereket arra, hogy terelje a cég szempontjából értelmes munkavégzés irányába. Tehát mondom, a probléma nagyon nagy, és költségek szempontjából is. Bevételkiesés szempontjából is óriási pénzekről beszélünk. A fiatalok Biblia szempontjából, a bibliai emberkép szempontjából, a bibliai kapcsolat, jól működő kapcsolat szempontjából fiatalok internet használási szokásait nevezhetjük antiszociálisnak. De azért mondom így, hogy a bibliai emberkép, a bibliai boldogságkép, a bibliai ember számára tervezett áldott élet szempontjából nevezhetjük a fiatalok jelenlegi szokásait antiszociálisnak. Azért mondom ezt így, mert ez jelen pillanatban standard. Tehát jelen pillanatban, ahogy most gondolkodnak, és ezek és milliók élnek ebben a nyugati világban, tehát a technológiai szempontból fejlettebb világban, ezt nevezik socialnek, szociálisnak. Ezt nevezik szociális hálózatnak, ezt nevezik közösségi oldalaknak. De a Biblia szempontjából, a Biblia kinyilatkoztatás szempontjából ez egy antiszociális viselkedési mód. Antiszociálisnak nevezi a Biblia azt a viselkedési módot, amikor egy teremben vagyunk valakivel, és Facebookon kommunikálunk. És ez ma standard. Tehát ha a diákokkal beszélgettek, akkor simán elmondják nektek, hogy azokban az iskolákban, ahol még nem blokkolták a 3G-t, vagy az ennél nagyobb sávszélességű internet kapcsolatokat, ott a gyerekek simán órán, töresz órán üzengetnek, egymásnak beszélgetnek, de képesek, ahogy hazajönnek az iskolából, és az osztálytársukkal, akivel egy szót nem beszéltek napközben, szünetben nincs kommunikáció, interneten keresztül megosztják a Facebookon a véleményüket. Tehát ez ugye abszolút antiszociális és beteg dolog, mégis jelen van. És ezekkel a fiatalokkal, mivel nem tud kommunikálni, tehát nem tudsz vele leülni egy teaházas beszélgetésen, mert idegen számára a kommunikációnak a bibliai szempontból áldást hozó formája. És jó vagy nem jó, ezzel számolni kell. A szegényes virtuális élet, amelyet élnek az emberek, ez a döbbenetes dolog, hallottam erről nemrégen, hogy biorobottá degradálja az embert. A biorobot az bizonyos cél hardware, tehát bizonyos célra létesített eszköz, és mivel az emberek alacsony színvonalon űzik a kommunikációt, tehát az önmaguk megosztását és a mások véleményének a feldolgozását, kikérését, a beszélgetést egy légtérben kevés emberrel mélyebb kapcsolatépítését, ezért biorobottá kezd válni az ember. Miben látszik ez? Csináltak egy tanulmányt nemrégen, egy könyv is született róla. A fiatalok éjszaka életét vizsgálták, és az ezzel kapcsolatos családi hátteret. És ahol a családi háttér olyan volt, hogy a szülők nem kommunikáltak rendszeresen a gyerekkel, Tehát nem kérdezték még, mi volt a suliban, nem lehetett azt elmondani. Nem volt, ha nem is minden nap, de az idő keretben, amely rendelkezésre állt, sokszor három műszak mellett, hogy közösséget gyakoroljanak a gyerekekkel, ahol ez nem született meg, hanem nemrégen egy étteremben voltam a munkahelyi ügyben, és akkor leült egy család a mellettünk lévő asztalhoz. A legkisebb gyereknek ekkora tabletje volt, és akkor így simogatta, megjött az apuka, annak egy kisebb okostelefonja, az is simogatta, szemben megjött a kicsit nagyobb gyerek, az egy másik okostelefon simogatott, az anyuka meg így ült. És azt gondolom, egy kétgyerekes családmodell a mai világban, ez így néz ki. És közben mi történik a gyerekekkel? Miközben okostelefon a kezükbe, és a kommunikációnak elvileg kiszélesedett lehetőség halmazával találkozik a gyerek. Éjszaka elmennek a bulikba, hülyére isszák magukat, és milyen unják magukat, és örömpillulát szednek, lányok elküldik a mesztelen képüket a fiúk, és mondja, gyere el, legyél velem. És ez rendszeres. Szexuális kapcsolatot élnek, örömöt élnek át egy kicsit, megnéznek együtt egy filmet, és aztán mennek haza. És éppen a lány elküldi a képét vagy üzenetet a baráti társaságban, és aki ráér, az megy el lefeküdni vele. És ez standard, tehát ez most nem olyan, nem ritka eset. Ha ebben a világban rendszeres. És akkor mutatnak egy srácot, vagy ír a tanulmányi srácról, akinek a szülei három műszakban dolgoznak, elég nem gazdagok, tehát szerény anyagi lehetőségek vannak, nem tudnak elmenni moziban, meg ide-oda, de el tudnak menni sétálni. És azt mondja, a srác, amikor idejük volt, elment a szülőkkel sétálni, és beszélgettek egymással a szüleivel. Amikor idejük volt, együtt tudtak vacsorázni, vagy egy étkezést együtt töltöttek el, és beszélgettek. És a srác azt mondta többinek, mikor elment a buliba, hogy figyelj, nem akarok drogozni, nem akarom magam hülyére nézni, a többi meg elkezdte őt cikizni. És mi arról tartást ennek a gyereknek? Az, hogy voltak jól működő kapcsolatai a szüleivel. A szülei érdeklődtek iránta. És nem sok idő múlva a gyereket kérdezték meg, milyen filmet érdemes megnézni, és elkezdtek felnézni rá. Mert érzékelték rajta, hogy boldogabb, mint ez a virtuális biorobottá degradálódott világban élő emberek. Megint azt mondom, hogy úgy hallgassátok ezt, hogy ez egy végtelen szükség. Egy óriási vákum, ahova bevágyik az Isten szelleme. Hogy ezt megoldja, hogy szabadítást hozzon. Hogy a Krisztus evangéliumának ereje bejusson oda. És megváltoztassa ennek a fiataloknak az életét, és megérezzék, milyen embernek lenni. Természetesen sok másfajta függőség is létezik. És nem szeretném csak a internetfüggőséget kiemelni, mert van más is. Egy jó kép, igaz, a profilom. Egy jó vágású fiatal ember a képen, a profil képen. Közösségi hálózat profil képén. Egyébként pedig egy igénytelen figura, tehát, és ugye elég magas ismerettségi százalékkal üzemel ez a jóvágású fiatalember. Oké. Fontos kérdés, mikor látjuk ezt a profilt, és ma egy nagyon fontos kérdés, hogy ki vagy a szíved mélyén? És amikor advent van, és arra gondolunk, hogy a Krisztus Isten világossága eljött ebbe a világba, akkor csodálatos módon azt is látnunk kell, hogy az Isten világossága abba segít nekünk, hogy megismerjük, hogy kik is vagyunk mi valójában. Ez nagyon fontos rész az evangéliumnak. Hogy szembesüljünk azzal, ki vagyok én valójában. És hogy ez a fajta felismerés ne a törvénnyel találkozzon csupán, hanem találkozzon Krisztussal. És gyakorlatilag az evangélium hirdetésének ez egy nagyon fontos lényege. Hogy ne csak a törvénnyel találkoznak az emberek, amikor a felismerése jutnak, hanem találkozzanak Krisztussal. No, hát csak néhány, ugye, hát nyilván ott van a mai világban a függőség területén a mértéktelenség sokféle fajtája, a mértéktelen étkezés. Örömforrás ez is. Tehát van, aki az örömöt azzal próbálja pótolni, hogy eszik. Kényszeresen eszik, mert nyilván az étkezés az ad egyfajta örömöt az embernek, egyfajta testi örömhöz jutatja. De ugyanez az alkoholfogyasztás, vagy a drog, de beszélhetnénk a cuckultuszról. Tehát ugye három lányom van, tehát én higgyétek el, elég magas üzemmódban értem ezt a cuckultuszt. Azt mondta valaki nemrégen, hogy a mai világban folyamatosan változtatják a divatot, és egyre silányabbnál silányabb minőségi terméket adnak el, hogy aztán gyorsan cserélni kelljen azokat. És visszaemlékeztem még nagyapámra, aki mikor megházasodott, akkor vett egy kabátot, és amíg már élmedettebb korú emberi nem lett, az hordta. Tehát 30 évig, vagy 40 évig. De ugyanezet elmondan az öltönyéről is. Egy-egy férfinak, amivel megházasodott, sok esetben abban is temették, mert az olyan minőségű volt az a termék, hogy nem ment ki a divatból. Na jó, tehát értitek, tehát ez egy felpörgetett világ, amiben élünk, és csak mosolygok a gyerekeimben, amikor egy-egy 20-25 évvel ezelőtti ruhámat, azt mondják, milyen menő apa. Elérkezett ilyen, hogy a retro a divat, és elérkeztem abban a korszakban, amikor vannak olyan cuccok, hogy ma már divatosak. És voltak már valamikor divatosak is. Tehát igen, igen, szóval ez érdekes dolog. Szóval cuckultusz. És ezt is mondhatjuk azt, hogy nem foglalkozunk vele, nem érdekel bennünket, de a gyerekeink például ebben a világban élnek, és mi is ebben a világban élünk. És valamilyen szinten azért szükség, hogy igazodjunk ez a világhoz, hogy azért hát interfészünk legyen ez a világhoz, ne pedig azt gondolják, hogy hú, ez 1800-as évben elragadt ez a fickó, tök jól néz ki ez a harisnya. Ugye ez a 700-as évek, akkor az a divat volt. De nem vagyok egyébként ilyen divat szakértő, csak úgy most mondom, mert láttam kosztümös filmekbe, maradjunk ennyibe. Jó? Oké. Viszont azt is tudomásul kell vennünk, nekünk keresztény embereknek, akik Bibliát olvasunk, hogy azért vannak olyan függőségek, amelyek kapcsolatosan mi keresztények elnézőbbek vagyunk, de ugyanúgy az életünket kéri, mint bármelyik más durvább szenvedély. Vagy a szívünket kéri. No, szóval egy fontos kérdés, hogy ki vagyok én a szívem legmélyén. És egyáltalán egy másik kérdés, amely szerintem szintén fontos kérdés, nem szeretnék túl filozófikus lenni. Én szeretem a kérdéseket. Most kénytelen lesz elviselni ezt. Mi alapján tartunk valamit elfogadhatónak, más valamit pedig bűnnek? Gondolkodtatok már ezen? Hogy te vagy én, mi alapján mondom egy szokásra, egy tettre, egy gondolatra, egy hozzáállásra, egy érzésre, hogy az bűn, vagy jó? Érdekes kérdés, nem? Hogy fontos dolog megértenünk, hogy mi van emögött. Tehát miből táplálkozik az értékítéletem? Mert nem biztos, hogy az értékítéletem bizonyos helyzetekben jó. És számtalanszor találkozunk ezzel a dilemmával. Aki gyereket nevel, a gyerekeinél egyre újra és újra találkozik ezekkel a dilemmákkal. De akik érjük az életünket, kapcsolatokban létezünk és élünk, munkahelyeken vagyunk, vagy iskolában vagyunk, találkozunk ezzel a kérdéssel. Miért mondjuk azt, hogy puskázni bűn? Miért mondjuk, hogy csalni bűn, hazudni bűn? Miért mondjuk azt, hogy kiállni az igazságért, vállalni érte még a retorziót is, az egy nemes dolog. Mi alapján? Biblia alapján. Természetesen, benne van az is. Nézzünk meg egy film részletet, amit hoztam most nektek, és akkor folytatjuk innen. A film részlet erről a dilemmáról szól. Valaki csinál kicsit kevesebb fényt, aki ért hozzá. Köszönöm.
Aki azt állítja, jobban ért az üzlethez, mint én. Foglalja a helyet. Egy kis bort?
Nem kérek.
Úgy tűnik, ön egy könyvelési hiba kedvezményezettje lett.
Nem tudom, miről beszél.
A szabad felhasználású keretről. Hol van a pénzem?
Piackutatásra használtuk.
A Rice-ban? 16 000 dollárt? Szép kutatási jelentés lesz. Azt hiszi, lenyúlhatja a pénzemet? Ez hitelkártyacsalás.
Nem, uram, elnézést, visszafizetem.
Nem fogja. Nem kölcsön volt. Kétféleképpen játszhatunk. Maga vajon ló vagy kutya? A lovat a félelem irányítja, fut az ostor elől.
Most az ostor a hitelkártya csalás.
Ő kutya.
A kutyát az éhség irányítja. Fut a vacsorája a nyúl után.
Maga szegénységben nőtt fel Brooklynban. 7 éves korában meghalt az anyja. Az adóbevallása szerint maga tartja el az apját.
Na és?
Ez azt jelenti, hogy maga minden nap sikerre éhesen kelt át a folyón.
Mindenki sikerre vágyik.
De nem úgy, mint mi. A maga apja 32 évig dolgozott biztonsági őrként. Hol van ebben az ambíció?
Mi ez most?
Maga többet akar az élettől. Én is így nőttem fel. Egy kicsit más városban, de ilyen álmokkal, és nem kaptam tárcán a sikert. Nem én. Mit szólna ahhoz, ha gazdaggá tenném? És a barátai is állást kapnának. Okos prezentáció volt a tegnapi. Én az Iconnál kezdtem. Joe Goddard volt a mentorom. Ismeri?
Igen, természetesen. A félvezetőkről írtam a szakdolgozatomat. Goddard miatt nem akkorák a mobilok, mint egy tégla. Ő alapította az Icont.
Amely ma a legnagyobb nyilvánosan működő informatikai részvénytársaság.
Amióta eljöttem a cégétől, mindent megtesz azért, hogy tönkre tegyen.
Az Icon új okostelefont fejleszt, amely átrendezi majd a piacot. A neve Okura.
Maga az Iconnak fog dolgozni.
Tessék?
Ha felveszi, kap 500 000. Ha elhozza, amit kérünk, még 1 000 000 részvényben.
Abból el tudná tartani az apját, és még másra is jutna.
Nem fognak felvenni az Iconhoz.
De igen, ha ránk bízza magát.
Ez ipari kémkedés, ez törvényes.
Ez az a lehetőség, amire eddig várt. Sok mindent kifizethetett volna tegnap a hitelkártyával, mondjuk az apja orvosi számláit, a diákhitelt, de maga inkább úgy döntött, hogy elviszi a haverjait az éjszakába dorbézolni, mert kíváncsi, hogyan él a város másik fele. Mi vagyunk a másik fél. Ezt ajánlom magának.
És ha nem fogadom el?
Akkor a barátaival együtt törvény előtt kell felelnie a csalásért.
Maga nem azt akarja nézni, hogyan teázom, nem igaz? Ah, Mr. Cassidy! Aki azt...
Tudjuk, hogy hogy hívják. No, akkor még megjön a fény. Egy kicsit elemezzük a látottakat. Tényleg csak egy kicsit. Milyen etikai, elkölcsi kérdéseket vetett fel ez a jelenet? Jóról is rosszul. Mik voltak azok a témák, amelyek kapcsolatosan értékítéletünkben döntést kell hoznunk, hogy ez jó, elutasítjuk, vagy nem, vagy a szereplők, akik voltak ebben, valamilyen módon kinyilatkoztatták, hogy értékes számukra bűn, elutasítandó, vagy elfogadható. Volt egy sikkasztás, amiről nem láttuk a filmnek a előző részeit. A srácot kirúgták a munkahelyéről és barátaival együtt, aki a csapatában volt. A nála maradt hitelkártyát arra használta föl, hogy abba a diszkóba mentek el, éjszakai mulatóba mentek el, ahol egyébként státuszok miatt nem juthattak volna soha be, és akkor azt mondták, hogy kutatási források kapták ezt a hitelkártyát, és akkor 16 000 dollárt elmulattak egy este. Prémium hely volt. Tehát volt egy sikkasztás, amit a cégvezető azt mondta, hogy gáz, de a srác azt mondta előtte, hogy jár nekem. Mert hát kirúgtak. Érdekes, igaz, hogy ugyanannak a dolognak a kétféle megítélése. Aztán miről van még szó? A törvénytelenség, amit elkövetett, egy másik törvénytelenséggel való kiváltása. A ipari kémkedésről van szó, arra próbálták rávenni. És hogy próbálták bemutatni ezt az ipari kémkedést? Pozitívan, egyrészt, másrészt? Előlépési lehetőség? Az egyetlen lehetősége, nyilván nem véletlen hagyták nála a hitelkártyát. Tehát figyelték, és tudták, hogy nála maradt, mert már mikor kirúgták, akkor tudták, hogy mit akarnak a sásztól. Tehát behúzták a csőbe. Aztán? Megvesztegetés. Így van, tehát, hogy mi elhallgatjuk, hogy te... benne volt a fenyegetés, amely pozitív vagy negatív? Nyilván negatív, azt mondja. Mind a két fél negatívnak érzékelte ezt a megvesztegetést? Érzitek, ugye? Hogy önmagám... Azért megengedhetőnek tartotta. Lehet, hogy milyen érdekes, látjátok, hogy hozunk egy ilyen filmet, megnézünk, és döntünk magunkban. Hogy valamit azt mondunk, hogy ez erkölcsös, valamit azt mondjuk, hogy erkölcstelen. Aha, tehát, hogy a vétek elkövetésének céljaként próbáltak egy pozitív dolgot felkínálni számára. Nagyon-nagyon-nagyon érdekes. Azt akarja Isten megakadályozni, hogy... Hogy olyanok legyetek, mint ő, ugye? A lelkiismeretét próbálták ezzel megnyitatni. Szilárd? Aha, a bűntudatot is próbáltak ébreszteni. Nyilván arra is számítottak, hogy hát, aki fizet az adósságait, mert nyilvánvaló, ugye látszik, hogy aki rá volt állítva a pszichológus nő, az lenyomozta az egész életét, és tudta, hol született, hol nőtt fel, milyen körülmények között vannak, tehát készült a csapda számára. Így van, voltak szükségei, amelyet jól tudtak, jól ismertek, és ezen keresztül próbálták birtokba venni ennek a fiatalembernek az életét. No, mi alapján tartunk tehát valamit elfogadhatónak, más valami pedig bűnnek? Ugye számtalan ilyen film van, és filmek, versek, könyvek, erről szólnak gyakorlatilag, és a Biblia is csodálatos módon elétárja egy történetben az eseményeket, és sok esetben rád bízza, hogy eldöntsd, hogy ez jó vagy rossz. De mi alapján fogsz dönteni? Elég fontos kérdés, ha tovább megyünk a kérdések vonalán, hogy vajon ismerjük-e a szívünket? Ismerjük a mi szellemünket, a lelkünket, amelyből az értékítélet származik egyébként, amelyből hozunk döntéseket és értékítéletet, amely motivációk ott lakoznak bennünk, amelyek motiválnak bennünket valamire igen mondani, valamire nemet mondani. Hogy tisztában vagyunk-e azzal, hogy mi van a szívünkben? Volt, aki bólogatott már, hogy ő biztos nem az övével. Csatlakozom. Én is. A lelkiismeret, mint olyan, természetesen egy jelzőrendszer. Minden ember rendelkezik lelkiismerettel, ezt tudjuk a Szentírásból, amely torzulhat a sok vétek, bűn és lelkiismeret ellen való vétek következtében. De a lelkiismeret alkalmas, hogy valamit az ember ösztönösen pozitívnak vagy negatívnak értékeljen. Ezért lehet az, hogy Bibliát nem ismerő kultúrában és társadalomban is kialakul, hogy a lopás bűn, van a házasság, és az én feleségem, a tiéd, a tiéd, és hogyha egyik a másikkal fekszik le, akkor az bűn és házasságtörés, és akkor annak a vége a fővesztés, vagy ennél durvább dolog. Tehát valamilyen szinten ugye ez megjelenik. A Jeremiás proféta könyvében a 17. fejezetben az Isten igéje arról beszél, hogy a szívünket nem ismerjük igazán. A Jeremiás 17.9-től így hangzik az ige. Családabb a szív mindennél, javíthatatlan, ki tudná kiismerni. Én az Úr vagyok a szívek vizsgálója. A lelkek megítélője, mindenkivel úgy bánok, ahogy élete és tetteinek gyümölcse szerint megérdemli. Az utolsó gondolat ószövetségi. Tehát új szövetség módon azt mondanánk, hogy mindenkinek a vétke miatt Krisztussal bántam úgy, ahogy te érdemelnéd meg. Tehát az új szövetségben így hangzik. Ismerem a szívedet, tudom, mi van benne, én tudom megítélni azt, hogy ez jó vagy rossz, és mindenkivel úgy bánok, hogy tette egy gyümölcse szerint azt megérdemli, ószövetség, új szövetség pedig azt mindenkivel úgy bánok, ahogy Krisztushoz viszonyul. Tehát Krisztusra nézek, és bár a bűneid miatt a büntetés a halál, de ezt én Krisztuson kértem számon. Ha benne hiszel, megmenekülsz. Ez a jó hír. Tehát Isten ismeri a szívünket, ismeri a rossz gondolatainkat, motivációinkat és tetteinket is, de azt mondja, hogy kész felkínálni nekünk azt, hogy helyettünk megbüntette a Krisztust, és nekünk megbocsásson, és helyreállást adjon a szívünkbe, szellemünkben. De sorolhatnánk a többi igét, látjátok írva azt, és a példabeszédek 21.2-t, minden útján helyesnek tartja az ember, de az Úr vizsgálja meg a szíveket. Tehát látjátok, hogy önmagában az, hogy az ember valamit jónak tart, még nem elegendő. Tudnia kell a hívő embernek, hogy de Isten ismeri a szívemet, hogy ez valóban jó-e, amit én jónak tartok. Aztán a példabeszédek 24.10-12-től. Ha a nyomorúság idén gyenge vagy, kevés az erőd, ments meg azokat, akiket halálra visznek, és ne fordulj el azoktól, akiket a vesztőhelyre hurcolnak. Ha azt mondanád, hogy erőm, erről nem tudunk, az, aki a szíveket vizsgálja, beléd lát, és aki a lelkedet őrzi, ismer, ő megfizet az embernek a cselekedete szerint. Döbbenetes igazság, tehát amikor azt mondjuk, hogy nem tudom szolgálni az Urat, mert én olyan fáradt vagyok. És önmagában ez lehet egy igazság. De akkor Isten azt mondja, persze, hogy fáradt vagy, mert tegnap éjfélig nyomtad az internetet. Persze, hogy fáradt vagy, mert azon a héten az ötödik filmnél tartasz. Persze, hogy fáradt vagy, mert azért nem haladtál a munkáddal, mert az interneten töltötted az időt, és kénytelen voltál túlórázni. Csak néhány momentum abból, amit eddig mondtunk. Aki beléd lát, az tudja, hogy mi az igazság. És milyen nagyszerű újszövetségi módon ezt értelmezni. Hogy milyen jó, hogy az Isten beléd lát, és ő tudja, hogy mi van benned és bennem, és felkínálja azt, hogy ez megváltozzon. És azt mondja, hogy hagyjuk a mellébeszélést, kedvesem. Hallak téged, de nem értelek. És azért nem értelek, mert látom a szívedet. Aztán a római levél 8. rész 27-es versében pedig az Isten szelleméről szól, így az írás. Aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a Szent Szellem gondolata. Mert Isten szerint jár közben a megszenteltekért. Itt is megint az Istenről van szó, aki vizsgálja a szívét az embernek. A lényének a legmélyét vizsgálja. Olyan részeket vizsgál az Isten, amikor indítja a vizsgáló programját, amelyet mi nem ismerünk. És az a baj, hogy egyre kevesebben ismerik meg. Tehát egyre kevesebben jutnak olyan mélységekre az Isten feltáró munkája nyomán, az Isten a közösségben, amely által mélyebben megismerhetnék saját magukat, és ezáltal az Isten kegyelmét. Mert érzitek, igaz, hogy a magunk mélyebb megismerése mélyebb kegyelmet vonz. Mélyebb Isten szükséget vonz be az életünkbe. Ez így belátható, igaz? Mélyebben meglátom a saját romlottságomat, esendőségemet, értékítéletbe vagy torzulásomat, mélyebben szembesülök, ki is vagyok valójában, mélyebben vágyakozom az Isten megoldására. Tehát mélyebben átélem az Isten kegyelmét. Azért van sok felszínes életű keresztény ma, mert ezt a mélységet nem keresik. Nem keressük? Néhány gondolatot leírtam ezzel kapcsolatosan. Sokat rohan a mai ember. Igaz? Igaz ez? Nem költői kérdéseket szoktam föltenni. Talán túl evidens, vagy túl egyértelmű volt a válasz, azért nem mondtátok. Világos, igen, sokat rohan a mai ember. Rengeteg a program, az esemény. És ezek közül lehet válogatni. Lájkolni lehet. De már az angol szó is érdekes, ugye éppen beszélgettünk otthon, hogy a like és a love, az más minőségi kapcsolatot jelent. Amikor azt mondom, hogy I like you, vagy I love you, az egy más minőségi kapcsolatot jelent. Mennyire érdekes, igaz? Hogy I like this. Én kedvelem ezt, vagy én szívemből szeretem őt. Mennyire más a minőség, igaz? Nyilván nem angolul rá szeretnék beiratni, mert annál itt jobbak is vannak, mint én. Másik nagyon jellemző a mai világunkban, hogy de ugye sok mindenre tölthetjük az időnket. Rengeteg mindent lájkolhatunk. És a sok lájkolás lehetetlené teszi, hogy lavoljunk valamit. Tehát a sok kedvelés kiszorítja az életünkben a lehetőséget annak, hogy valamit igazán szeressünk. Belátható, igaz? Nem nehéz. Információ áradatban élünk. Tehát a mai ember. rengeteg információ árad ránk, és úgy érezzük, hogy soha nem fogunk eleget tudni. Ki az, aki így érzi? Igaz, tehát annyi információt lehet ma bezsebelni, hogy minden többet próbálsz foglalkozni valamivel, annyira szélesedik a lehetőség, hogy mennyi mindent lehetne még mondjuk elolvasni, megnézni ezzel kapcsolatosan. Tehát mégis azt érzed, hogy még többet, csak egy téma. De nincs erre idő. Tehát információ áradatban élünk, mégis úgy érezzük, soha nem fogunk eleget tudni. Eközben a mai ember egyre felszínesebbé válik. Kevesen vannak, akik valamiben igazán jók. Valamit valóban tudnak. Tényleg így van, a mai ember a biorobotosítás folytán nem kell, hogy olyan sokat tudjon, be kell állni a szalagra, és kettő dolgot össze kell csatlakoztasson. Nem kell gondolkodni. A biorobotnak nem kell gondolkodni. A biorobot legjobb, ha nem is érez. A biorobot legjobb, ha csak lájkol. És ezzel a mélyebb szükségét elnyomjuk. Hát ezért van annyi depressziós, annyi pszichiátriai eset, annyi beteg kapcsolat, beteg házasság, vagy házasság nélküli élet, annyi nyomorú gyerek, annyi nyomorú tinédzser és fiatal. Pontosan ez az egyik oka, hogy ilyen világban élünk, amiben most élünk. Mert kevesen vannak, akik ismerik azt, hogy I love you, Jesus. Hogy én, Uram, mindennél jobban szeretlek téged. És mivel ezt a mély szellemi megértést és átélést nem ismerik, nem tudnak igazán szeretni valakit, vagy valamit ebben a világban sem. Sajnos az a helyzet, hogy ez ránk hívő emberekre is igaz lehet. És beleértve az Istennel kapcsolatunkat is, már a felszínesség tekintetében. Talán túl sok területen szeretnénk jártosságot szerezni. Itt magamról is beszélek. Talán túl sok információt akarunk az információ töltséren keresztül beengedni. Ugye a töltsének lényege, hogy nagyobb a kapacitása kívül, mint alul. Tehát több dolgot tud beszedni, mint befogadni. És ilyen az életünk. Tehát kitátjuk tágra az információ éhségünk kapcsán a befogadó felületét az életünknek, beáramlik az életünkbe, és nem tudjuk földolgozni. Tehát amire nekünk kevés időnk van a mai embereknek, az az értelmezés, az elemzés, az átgondolás, az átimádkozás. Amire kevés időnk van az, hogy, amit Árpi is mondott, hogy egy-egy dolgot, egy-egy gondolatot és lehetőséget az ige mérlegén megvizsgáljunk és megéleljünk. És szánjunk oda időt arra, hogy az Isten meg tudja vizsgálni a szívünket. És az Isten szívével, a Szent Szellem által összekapcsolódjunk, és megértésre jussunk abban a dologban. És ne csak csípőből az érzéseink kapcsán lőjünk, hogy az jó vagy rossz. Azt gondoljuk, mi keresztények, meg járunk gyülekezetbe, olvasunk Bibliát és imádkozunk, és van szolgálatunk is, hogy jó hívők vagyunk. Mégis úgy élünk, mint egy jó hívő. Nem kell feltenni a kezedet, de alapvetően az, hogy békességben vagyunk, ez emiatt van. Hogy mégis nyugodt vagyok, hogy ahogy én élek, az úgy rendben van. Tehát azzal nincs probléma. Kérdés azonban, hogy valóban igaz ez? Valóban jól ismerjük-e a szívünket? Van a szívünknek olyan része, amely homályban és sötétségben van? Még lehet mi előttünk is. Mivel azonban a romlott dolgokat megtanultuk elleplezni, elfedni a szívünk mélyén, azt gondoljuk, hogy azok nincsenek is. És az Istennel való kapcsolatunkban elengedjük az Istent a mi általunk kialakított szintig. És amikor mélyebbre akarna menni az életünkben, mélyebbre akarna ásni az életünkben, akkor már nem vagyunk ott. Akkor már nem halljuk meg. Bibliában sok rendkívül jó történet van, amely segít nekünk megértésre jutni. Megpróbálom. Segítesz? Indítsd már újra, mert a számítógép nem akarja. Látjátok, én is ezt az informatikai világot használom itt nektek. És milyen jó, mert vizuálisok vagyunk. És sokkal, sokkal több impulzus ér bennünket, amikor olvassuk is, meg látjuk is. Dávid szívének elrejtett részéről szeretném, hogyha egy kicsit együtt gondolkodnánk. Dávid életében elérkezett arra a pontra, amikor csúcson volt. Tehát gyakorlatilag hosszú megtöretés után, üldözés után, az előző király ugye üldözte őt, menekülnie kellett. Először Hebronban királlyá koronázza őt Júda, törzse, egy törzsnek a királya, ez 3,5 évig ebben a pozícióban van, egy törzsnek az uralkodója, majd 3,5 évet követően megérkezik hozzá Izrael többi törzsének vezetősége, és királlyá teszik őt, és gyakorlatilag így együtt a két királyságot tekintve 40 évig volt Izrael királya. Nagyjából 35 éves lehetett, 35 és 40 éves körül életet élhetett, mondjuk körülbelül 40 éves volt Dávid, jól ment a dolga. 40 évesen az embereknek, a férfiaknak új problémákkal kell szembenézniük, mint korábban. Majd a következő férfi alkalmon erről még beszélünk, de 40 évesen elkezik az a harc, amelyet nem a harcmezőn kell vívni, hanem a szívben. Méghozzá a szívedben lévő sárkánnyal. Dávid életében is eljött ez a kor, úgy gondolta, hogy már megtett mindent. Rengeteg harcot megvívott, jöhetnek a többiek. És azt olvasod az igében, hogy egy esztendő múlva, abban az időben, amikor a királyok háborúba szoktak vonulni, elküldte Dávid Joábot szolgáival, meg egész Izrael együtt. Pusztították az amoniakat, és körülzárták Rabbát, a fővárost. Dávid azonban Jeruzsálemben maradt. Egy mondat. A királyok háborúba szoktak menni, Dávid Jeruzsálemben maradt. Miért maradt Dávid Jeruzsálemben? Hát azért, kedves, nem akart elmenni, de az érték ítélete Dávidnak eltorzult. Tehát már nem gondolta azt, hogy az ő helye a többiekkel együtt van a csatában, mint minden normális királynak. Ő úgy gondolta, ma már megengedheti magának, hogy otthon maradjon. Ő már harcolt eleget. Hány keresztény ember bukik el emiatt a gondolat miatt? Úgy gondolja, hogy ő már harcolt eleget, ő már eljutott valamire. Hát ő már áldott. Hát itt vannak a gyerekei, a családja, a felesége. Már elért egzisztenciálisan valamit, és hányan buknak el pontosan emiatt a gondolat miatt, ugyanúgy, mint Dávid nagyjából 40 évesen. Ugyanez a gondolat. Egyszer este felé, amikor Dávid fölkelt fekhelyéről, ugye amikor, aki nappal alszik, az éjjel nem tud. Férfias dolog reggel nappal elfáradni. Úgy elfáradni, hogy este megpuszítod a családot, akinek van, imádkozol, és elolvasol egy pár igeverset, vagy egy-két mesét meg elmondasz, vagy elolvasol, és mondja, inkább anya olvasson. Szokott élni, fejből nekem jobban megy. És azt gondolod, hogy rendben vannak a dolgok. Mert nem ismered a szívedet. A nőknél ugyanaz a helyzet. Tehát Dávid nappal aludt, éjszaka meg nem volt álmos. Az a baj, hogy túlpihente magát. Nem melózott egész nap a többivel. Ne félj, nem lett volna probléma éjszaka. És mi történt? Dávidnak a szívében ott volt a vágy. Abban az időben nem egy felesége volt a királyoknak. Dávidnak is több volt. Meg volt 200 másodrangú felesége is. Tehát akit neki úgy tetszett, azt mondták, hogy na, akkor az lesz az ágyasom. És akkor ott nem volt mese. Akárkinek a leánya volt, a királyé. Tehát nem nőhiányban szenvedett Dávid, ott is volt 200 ágyasa, közül bármelyiket behívhatta volna. De volt egy vágy, amely nem az Istentől való vágy, a más, a tiltott. amely izgalmasnak tűnik. Éjszaka a tetőn sétál Dávid, amikor aludni kellett volna, és van egy asszony, akinek szintén nincs otthon a férje, abban is ott volt a vágy. Tehát nekem nem mondja senki, hogy normális dolog mesztelenül fürdőzni, ráadásul úgy, hogy bárki láthat. Ne mentsük fel Becsabét. Magához hívatja Dávid, vele hál, és hát az asszonynak fogal a méhében, az asszony is gyermeket vár, üzeni Dávidnak, hogy ho-ho, baj van, Dávid, jön a baba. És akkor Dávid mit csinál? Azt mondja, hogy jó, rendben van, mivel a szíve korrupt Dávidnak már, tehát megjelenik a megalkubás benne, korrupt a szíve, ezért azt mondja, küldjétek haza Uriást, ennek a Becsabének a férjét. Megérkezik Uriás, ó, Uriás, drága barátom, 30 legkiváló vitézem közül van Uriás, aki mindvégig kitartott Dávid mellett, akkor is, amikor nem volt király, és üldözték. A legjobbak közül való, kiváló harcos volt. És azt mondja neki, ó, Uriás, úgy szeretlek, hogy a feleséged is elvettem tőled. Annyira szeretlek téged. Lájkollak, Uriás. De higgyétek, ez nagyon fontos dolog, mert ha valaki szeret valakit, nem tesz vele azt, amit egyébként teszi azokkal, akiket lájkol. Mert a szeretet, az felelősség. A szeretet, az nem önző. A szeretet, az adni akar. És ez pedig a kegyelemből fogad. Káris, öröm. No. Megérkezik Uriás, mondja neki, jó, örülök, hogy itt vagy, minden. És adott neki ajándékot. Valószínűleg Uriás ott hagyhatta az ajándékot, mert Dávid utána küldte. Uriás elnézhet neked, hogy a feleségre háltam, hát jó barátok vagyunk. Nagy valószínűséggel azt feltételezem, hogy Uriás tudta, mi történt. Mert ugye nem egy-két ember volt beavatva a történetbe. Tehát valószínűleg Uriás tudta, hogy mit tett Dávid. És nem akart korrupt ajándékot elfogadni a királytól, mert azt mondta, hogy a lelkedre mondom, hogy bármennyire kérsz is engem, nem megyek haza, hogy feleségem, mert hájak. Miért mondja ezt? Egyem és igyam és vele hájak. Nem teszem ezt, akárhogy is kérsz. Lerészegíti. De Uriásnak az értékítélete a helyén volt. Azt mondta, még a király teszi is ezt, ez akkor is bűn. Nem mondhatom meg neki, mert megöl. És akkor mit csinál Dávid? Még két napig itatja, eteti, de Uriás sosem megy haza. Nem viszi el Dávid bűnének a balhéját. Nem hajlandó. Isten nem partner abban, hogy rá maszarog, másokat bemószeroljunk, és azt mondjuk, hogy vidd el a balhéte. Ez nem működik, ez nem megtérés. És akkor Dávid ugye üzen, Uriással küld levelet Joábnak, a hadseregparancsnoknak, hogy olyan helyre állítsa Uriással, hogy tudod, hogy biztosan meg fognak halni az emberek. És meghal Uriás is, néhányan még vele együtt, nem baj, az áldozat nem probléma, a bűnt el kell mismásolni. És Uriás is meghal, Joáb küldi a hírt, ha Dávid mérges lenne, mond neki, hogy meghalt a hetita Uriás is, és akkor nem lesz probléma. És így is volt, mikor hetita Uriás is meghalt, meghalt a Dávid. Ó, hát a fegyver hol egyiket, hol a másikat találja meg. Nem probléma. Megúsztam. Igen ám, de az Isten vizsgálja Dávid szívének a mélységét. A felszínig el lehet rendezni minden. Nem akarok tudni róla, hogy mi van a szívemben, azt mondja Dávid. Nem akarok tudni róla. El kell leplezni. És akkor elküld Isten a szolgáját, Nátán prófétát, és mond neki egy történetet. A történet a korhoz illeszkedő történet volt. Bárányokról van szó, ugye van egy gazdag ember, akinek sok báránya van. Van egy szegény, aki vett egy báránykát, otthon eteti, altatja. Tudjuk azt, hogy általában, akik ott aludtak benne az emberekkel, ez a bárány, az áldozati bárány volt. Tehát a zsidóknál ugye az áldozati bárányt ott kellett aludni az egy éves koráig, míg felnőtt az a bárány, és amikor ott volt vele, ott élt velük, azt kellett feláldozni. Hogy érezzék, hogy vérontás nélkül nincs bűnbocsánat, és a véteknek, a bűnnek van súlya. Tehát ugye ez a történetben ez is benne van. És akkor, ha ezt így látjuk, ugye ezt nem kell mondani, mert azt gondolja, hogy a zsidó olvasó ezt tudta. Tehát mi ugye nekünk kell egy kicsit gondolkodni rajta, mert mi nem zsidók vagyunk, nem abban a kultúrában élünk. És akkor azt mondja Nátán, hogy vendég jött a gazdag emberhez, és elvette ezt az egyet, amit pénzen vásárolt a szegénytől, mert nem akarta magáiból levágni. És azt adta a vendégének. Dávid, ki kell magából? Halálfiak ilyetett! Ez annyira döbbenetes, tudjátok, látni ezt a történetet, ugyanis Dávid értékítélet ezen a területen rendben volt. De óriási különbség van, amikor az értékítéletünkben a jó és a rossz megértése az Istennel találkozik, vagy a törvénnyel. Dávidnak az értékítélet a törvényből táplálkozott. Nem az Isten ismeretből táplálkozott. Ezért ő kegyetlen volt. És általában a felszínes keresztény életnek a gyümölcse mindig a törvénykezés. Azért, mert az életnek vannak olyan rejtett dolgai, amelyben nem hatott át az Isten kegyelme a szívét, a szellemét az embernek, ezért dühös. És vágja a törvényt, és a törvénnyel vág másokat is. A Dávid, mikor ezzel szembesül, ezért szívem szerint való királynak nevezi Isten Dávidot. Ezért lehet ő róla nevezve a Mesiás, a Dávid fiaként, mert megtér Dávid. És két zsoltár születik az ő megtéréséből. Az egyik a 32. zsoltár, a másik az 51. zsoltár. 51. zsoltár úgy is kezdődik, hogy abból az időből, amikor Nátán bement hozzá, Becsabé miatt. Nézzük ezt a 32. zsoltárt, csak felolvasom. Dávid tanító költeménye. Boldog, akinek hűtlensége megbocsátatott, vétke eltöröltetett. Boldog az az ember, akinek az Úr nem rója fel bűnét, és nincs lelkében álnokság. Nincs elrejtve az Isten elől semmi. Nem hiszi azt, hogy az Isten elől el tud rejteni bármit is. Boldog az az ember, akinek az Úr nem rója fel bűnét, és nincs lelkében álnokság. Míg hallgattam, kiszáradtak csontjaim. Emlékeztek arra a szívre, amit kivetítettem, ami tele volt repedésekkel? Kiszáradt volt. Tele volt vákummal, térrel. Kiszáradtak csontjaim, egész nap jajgatnom kellett. Mert éjjel-nappal rám nehezedett a kezed. Erőm ellankadt, mint a nyári hőségben. Megvallottam vétkemet. Bűnöm nem takargattam. Elhatároztam, hogy bevallom hűtlenségemet az Úrnak. Tehát beismerem, hogy igazad van. Tényleg olyan vagyok, amilyennek megmutattad. Ez vagyok én. Bármennyire is borzalmas látvány és szembesülni való, ilyen vagyok, Istenem. Tényleg, ez vagyok én. Elhatároztam, hogy bevallom hűtlenséget az Úrnak, és te megbocsátottad bűnömet, amit vétettem. Milyen csodálatos dolog, amikor a megismerés, ez a Krisztusban történik, és a megismerés sokkoló hatása találkozik az evangéliummal. Mi lesz ebből? A kegyelem mélyebb megértése. A szívnek a rejtett dolgaiba bejut az Isten világossága, a kegyelem világossága, befúj az Istennek frissítőszere, és átjárja fénnyel világosság az ember szívét, és mélyebb megértése jut az Isten csodálatos kegyelméről. Ezért hozzád imádkozzék minden hívő, amíg megtalálhat. Ha nagy vizek áradnak is, nem érik el őt. Te vagy az oltalmam, megóvsz a bajtól, körülveszel a szabadulás örömével. Megjelenik az öröm, ugye, amelyre annyira vágyunk. Bölcsét teszlek, és megtanítalak, melyik úton kell járnod. Tanácsot adok, rajtad lesz a szemem. Ne legyetek olyan oktalanok, mint a ló vagy az összvér, amelynek kantárali zablával kell fékezni szilajságát. Másképpen nem közelít hozzád. Sok fájdalom éri a bűnöst, de aki bízik az Úrban, azt ő szeretettel veszi körül. Örüljetek az Úrnak. Újjongjatok, ti igazak. Vigadjatok, mint igaz szívűek. Igaz? Mennyire találkozott Dávid a Krisztus kegyelmével? És milyen öröm fakadt ebből? Holott ő takargatta, és megpróbálta úgy túlélni a helyzetet, hogy senki ne tudja meg, hogy ki is ő valójában. És a legnagyobb baj az volt, hogy Dávid azt hitte, elhitte, hogy ő rendben van. És azt gondolta, hogy ő már ismeri a szívét, mert sok minden átment. De nem ismerte. Mert a szíveket egyedül Isten ismeri. És milyen csodálatos, ha ennek a fényében olvasod a 139. Zsoltárt. Tehát, hogy Dávid mit tanult meg időskorára? Mi az, amiben mélyebbre jutott az Isten megismerésében? Született belőle egy egyszerű imádság, melyet többször olvastam már itt is. A Zsoltárok 139, 23, 24. De ha ennek a fényében, ennek a történetnek a fényében vizsgálod ezt a Zsoltár részt, akkor jobban megérted, hogy milyen megértésből fakadt ez az ima Dávidnál. Hogy milyen mély megtöretésből fakadt ez az ima, és milyen mély vágyat, vágy van e mögött az Isten után. Milyen istenjelenti szeretet, szenvedély, odaadás van ebben Dávid szívében, ilyen megtörtség után, ilyen csalódás, ilyen pofáraesés után. Azt mondja a Zsoltárok 139, 23, 24-ben, vizsgálj meg Istenem, ismerd meg szívemet. Próbálj meg, és ismerd meg gondolataimat. Nézd meg, nem járok-e téves úton, és vezess az örökké valóság útján. Nagyon komoly tanítás, ha ismerik az előzményeit ennek az imádságnak. Ismerd meg a szívemet, Uram, mert én nem ismerem. És amikor azt hittem, hogy én rendben vagyok, bizony szembesülnem kellett azzal, hogy milyen romlottságok vannak az én szívemben. Könyörülj rajtam. Már nem egy magabízó ember imádsága, igaz? Aki úgy gondolja, hogy a harc idején is otthon maradhat. És néhány rövid gondolat. Hogyan van-e lehetőségünk arra, hogy felmérjük? Van-e növekedés az életünkben? Valaki mérőpontok a Bibliában, a Biblia tanításában arra nézve, hogy egy picit diagnosztizáljuk az életünket. Hogy hol tartok? Az egyik nagyszerű dolog, hogy vannak-e gyümölcsök az életünkben. Van-e előmenete, pozitív irányú változás a gyenge pontjainkat illetően? Te tudod már, mik a gyenge pontjaid? Tudod, hol vagy legsebezhetőbb? Milyen kegyelem, hogy tudod? De nagyon fontos, hogy ne csak a törvénnyel találkozz ezeken a területeken, hanem a törvényből fakadóan aztán találkozok egy jelenben. És fel kell tenni a kérdést, Uram, gyümölcsözik az életem gyenge pontjai tekintetében? Van-e változás? Ha nincs, akkor valami gond van a mélyével a szívemnek. Adj változást, munkálkodj, nem akarok így maradni. Gyümölcstermő az életünk, hogy rágja valami az életünk gyökerét, amely korábban egészséges volt. És ezért nem termünk gyümölcsöt, vagy rossz gyümölcsöt termünk. A Máté 3:8-10-ben azt olvassuk, Bemerítő János prédikációjából, teremjetek hát megtéréshez illő gyümölcsöt. És ne gondoljátok, hogy ezt mondhatjátok magatokban, a mi atyánk Ábrahám, mert mondom nektek, hogy az Isten ezekből a kövekből is tud fiakat támasztani Ábrahámnak. A fejsze pedig már ott van a fák gyökerén, ezért minden fa, amely nem terem jó gyümölcsöt, kivágattatik és tűzre vetetik. És itt van ugye a Galata levélben a gyümölcs termésnek a diagnosztikai igéje, a önvizsgálati lehetősége adott igéje. Szóval a Galata levélben így hangzik az 5:22-ben től az ige. A lélek gyümölcse pedig, tehát a Szent Szellem gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szerítség, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény. Akik pedig Krisztus Jézuséi a testet megfeszítették szenvedélyeivel és kívánságaival együtt. Ha Isten szelleme által élünk, akkor éljünk is a Szent Szellem szerint. Ne legyünk becsvágyók, egymást ingellők, egymásra így kerülök. Nemrégen én magam éltem azt át, hogy egy anyagi kár ért, egy olyan jogos dolgot nem kaptam meg, amelyet dokumentumokkal igazolva, aláírva, pecséttel, mindent, tehát minden rendben volt jogilag. És ez hosszú hónapok teltek el. És többször föltállt bennem, hogy na, akkor most az asztalra csapok. Most aztán követelem, és ez így jár. És minden ilyen felindulásomban hallottam az Úr szavát. Légy csendben, és várj az Úrra. Hagyd az Úrra utalat, bízzál benne, mert ő munkálkodik, cselekszik. És akkor így azt mondtam, rendben van, nem. Igen, nem, csak eljött egy időpont, amikor sok volt az idő. És már úgy látszott, hogy nem jön a szabadulás. És elkezdtem gondolkodni azon, hogy van-e értelme ezt a munkát így csinálni? Hiába dolgozok, nem fizetik ki. Nem jobb lenne főállású lelki munkásnak lenni. És amikor ezt így magamban kimondtam, akkor azt mondta az Úr, miért? Csak a pénzért nem vagy főállású lelki munkás? Nagyon brutális volt. És akkor megkérdezte Isten, mi van a szíved mélyén? És mondom, nem ezért, mert te kezedben van az életem. De köszönöm, hogy megmutattad, hogy a szíve mélyén van olyan terület, ami nincs rendben, nem az van benne, amit én gondoltam, ami van. Kész voltam, és feltettem a kérdést, ismerem én az én szívemet? És rá kellett jönnöm, hogy nem ismerem. Nem ismerem a szívemet, mi van benne. És azt mondtam, Uram, vizsgálj meg engem, ismerd meg szívemet. Aztán Isten kiszabadított, és megjött a megígért anyagi áldás, mert Isten hűséges. De nem azért váratott addig magára, mert az Isten nem lett volna hatalma rendesen azt a forrást megnyitni, mint ahogy tette korábban, hanem ez az egész dolog arra volt jó, hogy nehogy Dávid sorsára jussak. Nehogy azt gondoljam, hogy én rendben vagyok. És tudom, mi van bennem. A kegyelem fénye. Ahogy mondtam, nagyon nagy különbség van a között, amikor a bűn a törvénnyel találkozik az életünkben, vagy Krisztussal találkozik, aki betöltötte a törvényt. A törvényben károsztatás van. Vagy gyilkos indulat. Krisztusban pedig bűnbánat van, bűnvallás van, és szabadulás van. És öröm. Felszabadultság van. Az Istennel való közösségnek három nagyon fontos eleme van, amilyen keresztül ugye ezek a megismerések, ennek a mélységei föltárulnak az életünkben. Egyik nagyon fontos eleme az ima, az imádság. És vizsgáljuk meg a személyes életünkben az ima életünket. Hogy mennyire nevezhető a mi ima életünk olyannak, amely nem csak lájkolom Jézust, I like Jesus, kedvelek Jézus, hanem az ima életünkben az nyilvánul meg, hogy mindenre jobban szeretlek téged, Uram. Mert te a szívem mélyét is látod, ismered a legromlottabb dolgaimat is, és kész voltál nekem megbocsátani. És te vagy, aki elfogadsz engem, és szeretsz, és velem jössz az úton, hogy változzak, és formálódjak, egyre inkább hasonlva hozzád, és te ismersz engem, és mégsem vetsz el, és törődsz velem, és fontos az életem. Fontos neked, hogy megváltozzon az életem, és nem térsz el tőlem se jobbra, se balra. Ezért én szeretlek Jézus. Mindenkin és mindenre jobban szeretlek, mint hűséges barátot, mint megváltót, mint Uramat. Az imádság. A másik a Biblia. Az Istennek a beszéde, hogyha értem a dolgokat, hogy az Isten igéje tükör számomra, felfedi a szívnek rejtett dolgait is, tanácsot ad, bölcsességet ad, akkor iszom az igét, és úgy olvasom az igét, hogy vágyakozom, hogy átvilágítson engem jobban, mint az emeri vizsgálat, vagy a röntgen. A harmadik dolog pedig, ami szintén ebben a mélyülésben fontos ajándék az Istennek, a közösség, a testvéri közösség. Éljünk a lehetőséggel, hogy imádkozzunk. Olyan jó volt most csütörtökön, és akkor beszélgettünk arról, hogy Mit jelent neked az imádság? Milyen megtapasztalásai vannak az imával kapcsolatban? Milyen imakéréseid vannak? És alig tudtuk abba hagyni a 3-4 fős csoportokban a beszélgetést. Annyi mindent hozott fel az Úr az imával kapcsolatban. És ugye, amikor az Istennek a kegyelme mélyebbre árad az életünkbe, mélyebb átélésünk és megtapasztalásunk van a kegyelemmel kapcsolatosan, akkor ennek az ereje betölti a szívünket. És kezd kiáradni a sok lájkoló fiatal felé. A kollégáink felé. A családtagjaink felé. Elkezdjük nem azt kérdezni, hogy mi a hasznom ebből. Haszonelvű világban élünk. És mi keresztények is nagyon sokszor gondolkodunk így. Te is, én is. Mint ahogy elmondtam nektek ezt az egész esetet. Azt kérdeztem, mi a hasznom ebből? Nem azt kérdeztem, mi az Isten akarat ezzel a dologgal, hanem, hogy megéri-e nekem ezt? A kegyelem nem arról szól, hogy mi éri meg, és mi nem éri meg. Az Isten nem érte meg téged és engem gyermekévé fogadni. Ő nem érte meg. A kegyelem nem arról, gondolkodik, hogy mi éri meg, hanem, hogy megmentsen téged és fölemeljen. És ha a kegyelem járját a szívünket, akkor nem azt kérdezem, hogy megéri-e a fáradtság foglalkozni vele, elmenni hozzá, időt tölteni vele, írni neki valamit, fölhívni telefonon, segíteni neki, nem ezt kérdezi, hanem Uram, hogyan tudnálak téged bemutatni neki? Mi az a jó cseleket, amelyet ma elkészítettél, hogy téged bemutassalak ezzel? És vágyunk ugye egy teljesebb életre, hogy Istennek az ereje mind nagyobb mértékben áradjon ki az életünkön keresztül, igaz? Vágyunk erre? És ez az Isten kegyelme által lehetséges. Az Isten kegyelme a kulcsa az Isten erőnek. A Mónika gyógyulásának, amit átélt a Martinkán, a hölgy. Azért mondja Pál apostol Timóteusnak, azért fiam erőssé a kegyelemben, amely Krisztus Jézusban van, és aztán kezd foglalkozni másokkal is. Nem az a kérdés, hogy mennyibe kerül neked vagy nekem, hanem az, hogy miben akarja az Isten mások számára is azt, hogy áldással legyünk, legyek. És azt mondja a Zsidókhoz írt levél 13.9-ben az írás, az a jó, ha kegyelemmel erősödik meg a szív. Mert az Isten kegyelme nem haszonelvű. Nem azt nézi, hogy megéri-e. Nem azért nézi, hogy mit kaphatok én emiatt. Hanem egyszerűen ingyen kapta. Ezért semmit nem márva adja. Ilyen az Isten, nem? És gondoljatok bele, ha minél több ilyen keresztény lenne sóvá és világosságá, advent idején is, mind több fényt, az Isten mind több világosságát árasztva, mennyivel többen lennének, akik esélyt látnának rajtunk keresztül, hogy találkozzanak az élő egyik az örök Istennel. Azt mondta valakinek, hogy gyerekek, mi baptisták vallásosságban nagyon gyengék vagyunk. Ezt nálunk több egyház sokkal profibban csinálja. Profi programokkal, profib infrastruktúrával és mindennel. Bennünket nem ezért hívott el az Isten, hogy profi vallásos programokat csináljunk, hanem hogy közöljük az Isten természet feletti erejét. Amen. Hogy közöljük az Isten természet feletti kegyelmét. És utat adjunk az Isten hatalmas erejének, az ő kegyelme által. Ez jött el ebbe a világba, Krisztus által. És helyet keres a te szívedben és az én szívemben. És a szívünkön keresztül ebben a világban. Amen.